Köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Az Isten tiszteletünknek a két kezdőigét választottam, az egyik Lukács evangéliumának a harmadik fejezetének a 10. verse, a második pedig Apostolok cselekedetei 9. fejezetének a 6. verse, és ezt olvassuk közösen. Lukács 3.10-ben így hangzik az ige. Itt keresztelő Jánost megkérdezik, és ez a kérdés hangzik el az emberek részéről. Mit cselekedjünk tehát? Illetve szeretném olvasni Apostolok cselekedetei 9. fejezetének a 6. versét. Apostolok 9.6-ban így hangzik szintén a kérdés Pál apostoltól. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Ez lenne a mai közös együtt gondolkodásunknak a két alapigéje. És rögtön szeretnélek benneteket kérdezni, hogy kik azok, akik ezt kérdezik. Kik teszik fel ezeket a kérdéseket? Hogyha ki van nyitva nálatok a Biblia, rögtön megkapjuk a választ, de szeretném tőletek hallani, hogy kik azok, akik ezt a kérdést felteszik. És akár azt is megmondhatjátok, hogy kinek teszik fel ezt a kérdést. Akár konkrétan, akár átvitt értelemben. Igen, apostolok cselekedetei, nagyon jó. És Lukács evangéliumában ott ki az, aki kérdez, és ott később látjuk, hogy kitől kérdezik ezt a dolgot. És ki ez a sokaság? Ki ez a sokaság, aki kimegy? Jó. Mit szoktunk imádságba kérni? Vagy miket szoktunk kérdezni Istentől? Vagy mit szoktunk kérni Istentől? Igen? Na, ez egy jó. Ezt örülök, hogy ezt hallom. Fel szoktuk tenni ezt a kérdést? Nem mindig? És rögtön szeretnék visszatérni arra, hogy keresztelő János, ez a sokaságot, aki kiérkezik hozzá, ezt hogyan szólítja meg? Tudom, emlékeztetek-e, hogy kezdtem az Isten tiszteletet, hogy szólítottalak, vagy hogy köszöntettelek benneteket? Kedves gyülekezet. És ehhez képest keresztelő János hogy szólítja meg ezt a hozzá kiérkező sokaságot? Viperáknak fajzatai. Nem tudom, valaki köszöntötte már benneteket így, hogy viperáknak fajzatai. Ez elég megdöbbentő, nem? Hogy a sokaság, aki hall keresztelő Jánoshoz, ki akarnak hozzá menni, hallani a tanítását, és így fogadja őket keresztelő János, hogy viperáknak fajzatai. Azért ez elég kemény beszéd, nem? Hogyha megnézzük Lukács apostolok cselekedeteiben, hogy Sault hogyan szólítja meg Krisztus, mit mond neki? Apcsák 9.4-ben. Miért kergetsz engem? Azért ez se olyan, nem? De kiállna valaki, és azt mondaná nektek, miért kergettek engem? Ki az, akinek Pál hitt? Vajon Pál mi az, amiért kergeti Krisztust? Miért teszi ezt valaki? Miért gondolta azt, hogy amit tesz, az helyes? Még akkor Saul, majd a későbbi Pál apostol. Ezt tanították neki a vezetők, hogy amit mi tanítunk, az az igaz, a többi az nem, azt el kell vetni, nem? Hogy ebbe kell bízni. Azt olvassuk apostolok történetében, hogy ez a Saul, ez teljes erővel, eljárója terjében üldözte Krisztus követőit. Teljes erővel végezte ezt a munkát. De mi volt akkor a hiba? Hiszen mi is sokszor tehetünk valamit teljes erővel. Mi az, ami nem volt helyes itt Saulnál? Törvényeskedő? És buzgó volt ez a Saul? Akkor mi nem stimmelt? Milyen volt ez a buzgalom? Vak, igen, nagyon jó. Hamis, emberi, akár lehet, hogy téves. Téves buzgalommal. És mit tudhatott azokról az emberekről, akiket ő üldözött? Milyenek lehettek azok az emberek? Számított neki az, hogy ez milyen ember volt? Mondjuk elkölcsösen végezte a munkáját, jól nevelte a gyerekeit, ellátta a szüleit, tisztességes munkát végzett, megtartotta az Isten parancsait. Számított ez Saul számára? Nem. Akkor mi az, ami esetleg szerető anya vagy apa volt, az, akit elkezdett üldözni? Akkor mi számított Saul? Igen. És az emberekkel, akiket üldözött, azokkal szemben mi számított? Jézust követte, akkor Saul üldözte. Nagyjából ezt lehetne, ha nagyon lerövidítenénk, összekapcsolni. Mi az, amikor Pál, vagyis még Saul találkozik Krisztussal Damaszkusz előtt? Ugye Apostolok cselekedete 9. fejezetének 6. versénél tartunk. Éppen őt kísérőkkel megérkeznek Damaszkuszba. A damaszkuszig az út az elég kietlen, egy ilyen kopár, sivatagos területen érkeznek meg Damaszkuszba, és amikor megérkeznek Damaszkusz elé, vagy ott, ahol Krisztussal találkozik, ez egy ilyen nagyon kies hely. Tehát egy ilyen gyönyörű, pálmafás, ligetes, nagyon szép hely, és ez az a pont, ahol Krisztus megszólítja Pált, és itt van az, ahol megvakul, és 3 napig Saul vak lesz. Mi az, amit még ebből a történetből nagyon fontos ismernünk, hogyha fellapozzuk, vagy visszalapozunk Apostolok cselekedete 9. fejezetéhez, hogy tovább folytatódik a szakasz, és egy elég meglepő dolog történik, mert máshoz is szól itt az Isten. Itt felkeresi Anániást. Lehet, hogy ismerjük a történetet, lehet, hogy nem, és Anániás még vak. Bocsánat, igen. Saul még vak. Köszönöm. Na, legalább figyeltek. Saul még vak, és Anániás még nem találkozott vele. És mit mond neki az Isten? Itt a 15. versben. Azt mondja, eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet pogányok és királyok, és Izrael fiai előtt. Úgyhogy Saul még vak, még csak éppen találkozott Krisztussal. És ezt mondja Anániásnak, aki már az Istennek szolgál, hogy egy választott edényem, és elvégzi azt a munkát, amit rábíztam. Nem megdöbbentő? Hogy találkozik Pál Krisztussal a damaszkuszi úton, és ott már az Isten látja azt, hogy ez a Saul, ez már meg fog változni. És el fogja végezni azt a munkát, amit ő rá fog bízni. De előtte milyen volt ez a Saul? Ha Krisztussal találkozott volna, mit csinált volna Krisztussal? Megölte volna, nem? Nem megdöbbentő? Mindenki erre gondol, nem? Hogy ha Krisztussal találkozik, akkor őt megölte volna. Képes lett volna megölni. És mi történik ezután? Krisztus tanítványa lett, megtér, és gyakorlatilag elfogadja Krisztust Istenének. Nem? Tehát, hogy mekkora ez a lépés. És hát azt mondja, hogy mutasd meg, hogy mit cselekedjen. Mutasd meg az élet útját. És hogyan folytatja, amikor Pál apostolnak mit válaszol Krisztus, ha visszamész a 9. fejezet 6. versére, érdekes módon nem azt mondja Krisztus, hogy ezt vagy azt tett, hanem azt mondja, hogy kelj fel, és menj be a városba, és megmondják neked, hogy mit kell cselekedned. Vagy miért teszi ezt? Miért ezt a választ kapja? Miért ezt mondja Isten, vagy Krisztus? Igen. Milyen jó az, hogy Jézus már tudja, hova küldeni Pál apostolt? Hogy van egy hívő közösség? Vannak hívők? Hogy van hova küldeni ezt az... Így van. Van hova küldeni Pál apostolt, akitől tanulhat. Lukács 3.10-ben úgy hangzik az ige, hogy azt kérdezik, hogy mit cselekedjünk tehát? Mire utalhat ez a tehát szó? Miért teszik fel ezt a kérdést a sokaság? Kijönnek hallgatni keresztelő Jánost.
Mert ők másképp tudják,
másképp. Máshogy gondolkoztak, igen. Tehát, hogy elkezdenek azon gondolkozni, amit is hallottak, majd ha lesz időtök itt azt megelőző verseket, nézzétek meg, olvassátok el, hogy valamit elkezdenek gondolkozni. Na most akkor nekünk mit kell cselekednünk? A filippi börtönőr ezt a kérdést teszi fel, hogy mit kell tennem, hogy üdvözüljek. Ezek az emberek már hallottak valamit. Hallott már valamit ez a sokaság, valószínűleg korábbi elmondásokból is. Itt látjuk azt, hogy keresztelő János is mond valamit. És akkor felteszik azt a kérdést, hogy akkor vajon nekünk mit kell tennünk? Kik azok, akik ezt kérdezik? Vajon milyen lelki állapot kell ahhoz, hogy ezt a kérdést valaki feltegye? Mi történik a lelkükkel ezeknek az embereknek? Elgondolkoznak, megindul a lelkük, ezt többféleképpen is kifejezhetjük, igen. Szóval, hogy valahol elkezdenek belül gondolkozni. És ezt... Bocsánat, még egyszer? Mit tettek eddig rosszul? De nézzétek meg, hogy a kérdések sorrendjét figyelve, először mondja az keresztelő János ezeknek az embereknek, hogy viperák fajzatai. És erre mi hogyan reagálnánk? Ezek az emberek elszaladnak ennek a hallatán? Megsértődnek? Eltávolodnak? Elmennek? Nem. Nem megdöbbent, hogy ezek az emberek oda mennek, megfeddik őket elég keményen, és utána még ott maradnak, és kérdeznek. Kérdezik keresztelő Jánost. Hogy vajon mi hogyan reagálnánk egy ilyen üzenetre Krisztustól? De nekünk valaki azt mondaná, hogy te vipera fajzata vagy. Oda mennénk ahhoz az emberhez, és megkérdeznénk, hogy akkor nekem mit kell cselekedni? Vagy azt gondolnánk, hogy hát miért is kéne? Emlékeztek, hogy Péter mit mondott Krisztusnak, amikor meg akarta mosni a lábát? És erre mit mond Jézus? Semmi közöm nincs hozzá. Milyen sűrűn van úrvacsora? Nagyjából 3 havonta, nem? És gondoljatok bele, hogy akkor mi mondhatjuk azt, hogy mi 10, 20, 30, 40, 50, 60 éve itt vagyunk adventistaként, és akkor nekünk miért mer valaki ilyet mondani? Hogy vajon mi nekünk a lelkünk megindul-e még ezeknek az igéknek a hallatán? Vagy azt mondjuk, hogy én már megtértem, én már nekem semmi nem kell változtatni. Vagy megindulunk. Ha átlapozunk János evangéliumának a 6. fejezetének a 30. versére, János 6.30. Bocsánat, 6.60. János 6.60-ban így hangzik az ige. Sokan ezért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mármint Krisztus tanítványai közül, azt mondták, kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt. És ismerjük a történet folytatását, amikor Péter erre hogyan válaszol, hogy Pétert is megkérdezi Krisztus, hogy vajon ti is el akartok menni? Krisztus prédikál, Krisztus elmondja az ígét, és többen visszavonulnak. Azt mondják, hogy hát ez már nem, ezt már nem tudjuk vállalni. És Krisztus, amikor megkérdezi Pétert, hogy János 6.67, hogy vajon ti is el akartok menni? És aztán 60... Nem? Döbbenet az, hogy Péter látja. Látja azt, hogy lehet, hogy kemény beszéd ez, de ez, ami itt hangzik, ez többet ér, mint az én önérzetem. Az én magamnál ez sokkal többet számít, és sokkal többet ér, és felismeri azt, hogy egyfelől kicsoda Krisztus, azt mondja a 69. versben, hogy az élő Istennek fia. Ezt Krisztus ki tudja mondani. mint a szántóföldbe elrejtett kincs. Azt mondja az ember, hogy mindenét eladja, csak ez számít. Vagy hogy mi eljutottunk-e már erre a pontra, hogy nekünk csak ez számít. Mert ez a Péter felismeri azt, hogyha Krisztussal van, akkor jó helyen van. Mi vajon látjuk-e már ezt a mi életünkben? Ha Krisztussal vagyunk, akkor jó helyen vagyunk. És vajon figyelünk-e arra, hogy amikor az Isten igéjét halljuk, akkor ott legyünk. Akár fizikailag, hogy eljövünk a gyülekezetbe, másfelől pedig lelkileg, hogy ne csak itt üljünk, hanem valóban meghalljuk és megértsük az Isten igéjét. Hiszen Lukács 3-ban az hangzik, hogy keresztelő Jánoshoz kimennek ezek az emberek. Hogy ott legyenek, ahol hangzik az ige. És kimegy a sokaság hozzá. Itt Pálnál azt látjuk a párhuzamos, hogy a másik ige helyen, hogy Pált beküldik a városba. Menj be oda, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Miért olyan fontos, hogy ott legyünk, ahol egyfelől Krisztus van, és ahol az ige hangzik? Erre van egy jó példánk János 20:24-ben, amikor Tamás nincs jelen, amikor a többiek ott vannak. És utána mit csinál Tamás? Hitetlenkedik. Ott van a 11, aki látta Krisztust, találkozik Krisztussal, ott van a 12, azt mondja, nem hiszem el nektek. Miért kell ott lenni, ahol az ige hangzik? Miért kell ott lennünk Krisztussal? Hát ezért, mert nézzétek meg, hogy ez a Tamás ez nem hiszi el, hogy Krisztus megjelent a többiek. Úgyhogy 11-en azt mondják, hogy ez történt, és Tamás azt mondja, hogy hát én ezt nem hiszem el nektek, amíg ez és ez nem történik. És tudjuk azt, hogy ez a hitetlenség, nem? Hogyha azt mondjuk, hogy ennek vagy annak majd akkor elhisszük, addig meg nem. Pedig ő is ott volt korábban a tanítványokkal, ő is végighallgatta, amit Krisztus mondott nekik, ő is tudta. Ha nem is hitte el, hogy Krisztus fel fog támadni. Hogy lesz feltámadás. Krisztus halála után lesz feltámadás, és nem hiszi el a többi 11 tanítványnak. Milyen fontos az, hogy jelen legyünk, akár esőben nyilván, és itt inkább csak lelkileg jelen legyünk, ahol az ige elhangzik. És további üzenete is vannak ezeknek az ige szakaszoknak, és ezeket szeretném most sorba végigvenni. Lukácsi igében, hogyha tovább olvasnánk, akkor látjuk azt, hogy kik azok, akiket itt még számba vesz az ige. Két csoportot különböztet meg. Az egyik az, hogy eljönnek a vámszedők, a második pedig a vitézek, vagy eljönnek a katonák is kérdeznek. És ezek a katonák is felteszik azt a kérdést, hogy mit tegyünk. Mit tudtok, vagy mit tudunk a katonákról, vagy a vámszedőkről, akár a mostani időben, vagy a régebbi időkről. Hogyan élhették az életüket? Milyenek voltak? Milyen volt a természetük?
Agresszív.
Hitetlen emberek, de úgy más tulajdonságaiban. Milyenek lehettek ők? Tudták, mit kell tenni? Nem tudták. De amikor még katonák voltak, meg vámszedők, meg nem találkoztak keresztül, tudták, mit kell tenni? Parancs, nem? Ez a feladat, ezt kell végrehajtani, ezt megcsináljuk. Ők elég határozottak és elég talpra esettek voltak, ha ebben nézzük azt. Tudták, mi a feladatuk, mit kell csinálni. Ha ők nemet mondtak, az nem volt. Ha igen mondtak, az igen volt. Tudták, mi a feladatuk, ennyi adományt kell összegyűjteni, vagy nem adományt, ennyi pénzt kell összegyűjteni az emberektől. Ez a feladat, oda kell elmenni, oda elmentek és elvégezték azt, amit mondjuk rájuk bíztak. Tudták, mit kell tenni. És most találkoznak a Krisztus útkészítőjével, Jánossal, és most nem tudják, mit kell tenni. Felteszik a kérdést, hogy mit cselekedjünk. Egy kis kitekintést tennénk a saját, vagy aktualizálnám ezt a gondolatot, hogy mi mindig nagyon jól tudjuk, hogy mit kell tenni, nem? Valahogy így épülünk fel. De amikor zsákutcába jut az életünk, lehet, hogy sokszor akkor sem ismerjük be, hogy tévedtünk. De vajon mi melyik csoportba tartozunk? Itt vannak ezek a katonák, felismerik azt, hogy ez így nem oké, amit csináltunk. Nekünk valahogy máshogy kell élni az életünket. Vajon mi képesek vagyunk erre? Ha felismerjük azt, hogy rosszul csináltunk valamit, akkor változást akarunk, és ahhoz megkérdezzük Krisztustól, hogy mit tegyünk másképpen. Hogy amikor az énünk leszáll a szívünk trónjáról, és Krisztus kerül oda, vagy mondhatnám azt, hogy Krisztus kerül a főhelyre, akkor vajon hogyan alakulhat át az életünk? És ezeknek az embereknek, ezeknek a katonáknak az egész korábbi elképzelése a világról valószínűleg borult. Nem eltűnt a stabilitás. Megvoltak azt, hogy így épülünk fel, ezt tesszük, és ez eltűnik. Egyik pillanatról a másikról meglátják azt, hogy nem jól csináltak. Vajon nekünk van-e ilyen az életünkben? Hogy azt mondjuk, hogy most gyökeres változásra van szükségem. Ha vajon Krisztus beül a csónakba, és ő kezdi el kormányozni, akkor ott békesség, csend lesz, vagy mi lesz ott? Mi fog akkor történni? Tovább mennék a következő gondolatra, hogy ahogy olvastuk János 6-ban, sokan hallgatták, de nem mindenki tette fel ezt a kérdést. Akár Krisztusnak, vagy akár Jánosnak. És lehet, hogy ti is mondhatnátok azt, hogy hát Péter lehetne jobb prédikációt tartani. Lehetne szebb körmondatokat hozni, lehetne szebben, jobban megfogalmazni azt, amit elmondasz. Lehet, hogy az igéket idézhetnéd fejből. Mi is előre elkészíthetnénk az igéket, vagy máshogy látnánk. Mélyebben belemenni. De nem ez a döntő. Mi lehet vajon a döntő abban, amit János vagy Jézus tett? Vagy most, hogy itt hallgatjátok az Isten tiszteletet, ami... Vagy mi az, ami döntő egy Isten tiszteletben? A változás. Na, hogy milyen hatással van rám? Ott vannak azok a vámszedők, katonák, és felteszik a kérdést Jánosnak. Ha megnézzük Pál apostolt, majd későbbi Pál apostolt, megváltozik az élete. Egyik pillanatról a másikra. Azt mondja, hogy mit kell cselekedjem? Hogy mi is fel tudjuk-e tenni ezt a kérdést? Hogy nekünk mit kell cselekedni? Hogy milyen kemények lettek ezek az emberek, hogy nekik, ezeknek a katonáknak még az is fontosabb volt, hogy akkor is megtudják, amikor azt mondják nekik, hogy ti rosszak vagytok, ti viperák vagytok. Nekik mennyire megértették azt, hogy a kegyelem, a békesség, ez mennyire fontos. És ezek a nagyon kemény emberek, akik valószínűleg nem csak szépen tudtak beszélni, meg nem csak a másikat simogatva tudtak lenni, akár lelkileg, vagy fizikailag is, hanem elég durva emberek is lehettek. És azt mondják, hogy oké, engem akkor is érdekel az ige. Hiszen eszünkbe juthat 1 János 2.17, ahol azt olvassuk, hogy aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad mindörökké. Azok az emberek meglátják, hogy hát nekik az Isten akaratát kell cselekedni. Viszont nem ismerik az Istent. Az meg kell kérdezzék, hogy akkor nekem mit kell cselekednem. Hogy mi vajon kérdezünk-e az Istentől? Hogy egy imádságban feltesszük-e a kérdést, hogy mi mit tegyünk? És hogy megyünk tovább, látjuk, hogy azért nem biztos, hogy elég az, hogy feltesszük a kérdést csupán. És keresztelő János példáját hozva, mit tudunk keresztelő János későbbi életútjáról? Mit mond saját magáról, János? Útkészítő, igen. Mit mond még? Mi történik az ő életútjával, vagy életpályájával? Meghal. Saját maga fogalmazza meg azt, hogy néki kell növekedni, nekem pedig alábbszállnom. Hogy ki lesz vajon a nagyobb az én életemben? Hogy Krisztus vagy én? Hogy vállalom azt, amit ő mond, vagy amit Krisztus mond, hogy kell tennünk. Kettő krónikából azt gondolom mindannyian ismerjük Jósafát király történetét. Döbbenetes az a történet, hogy kicsoda ez a Jósafát? király. Az ország királya. És mit csinál az ország királya? Jön az ellenség. Mit tesz? Imádságot szervez, nem? Mit csinál még? Mit csinál még ez az ember? Csak a többieknek mondja, hogy imádkozzanak? Ő maga is, nem? Letérdel az Isten előtt, és megkérdezi, hogy hát most nagy baj van, most mit csináljunk? Pedig ő kicsoda? A király, az egész országnak parancsol. Amit mond, azt fogják csinálni. És az ember letérdel az Isten előtt. És azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit cselekedjem. Jöttetek már át ilyet, hogy nem tudjátok, hogy mit tegyetek? Esetleg lehet, hogy számoltatok, osztottatok, és nem jött ki valami. Megkérdeztétek az Istent, hogy akkor most hogyan tovább? Mit tegyünk? De rögtön tovább mennék a következő pontunkra, hogy az Isten felé ez nem csupán csak, hogy megkérdezzük, hanem itt bejön az, hogy ez hit és bizalom kérdése is. Hogy vajon az Isten megkérdezzük-e? Kit szoktunk megkérdezni először, amikor baj van? Akiben bízunk. És hát felhívjuk a gyerekünket, szüleinket, szomszédot, barátot. És most mondanám azt, hogy felhívjuk a lelkészt. Most akkor mit csináljunk? És lehet, hogy van olyan dolog, amikor tényleg fel kell hívni a lelkészt, és meg kell kérdezni, hogy ezzel most mit csináljunk. De az esetek egy részében egész biztosan van olyan, amikor kihez kell menjünk, hogy megkérdezni. Az Istenhez kell menni és megkérdezni. Most mit tegyünk? Bízom-e benne, hogy amit az Isten mond, az jó és tökéletes? Jósafát király történetében azt látjuk, hogy már előre dicsőítik az Istent a szabadulásért. Milyen bizalom, milyen hit kellett ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni. Meg tudja tenni ez a király. Hogy ő még semmit nem lát abból, hogy hogyan fog megoldódni ez a helyzet, de azt mondja, hogy egészen biztosan meg fog minket szabadítani az Isten. Milyen hit kellett ahhoz? Előre imádni az Istent. Még meg se történt. És lehet, hogy nem is értjük mondjuk az Isten válaszát az adott kérdésbe. Hogy hogyan fog az megoldódni, mi fog történni. Előre dicsőítik az Istent, hogy meg fog oldódni ez a nagyon szomorú helyzet. Ez életképes? Jön egy nagyon rossz helyzet, és mi dicsőítünk. Hogy lehet ez? Hogy milyen hit és bizalom kell ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni? És hogy megnézzük a történeteinket, sokszor nem is biztos, hogy érteni kell azt, amit az Isten mond, hogy mit tegyünk. Hanem egyszerűen megtenni arra, amire az Isten kér bennünket. Na vajon mi lehet a következő lépés abban, hogy jól éljünk ezzel a kérdéssel? Mert hiszen hiába mondja azt az Isten akár a tömegnek, hogy mit tegyenek, hogy olvassuk, vagy Pál apostolnak, vagy Saulnak, hogy menj be a városba. Mi kell ahhoz, hogyha megkaptuk a választ? Mi a következő lépés? Engedelmesség? Meg kell tenni? Ez egy nagyon fontos része, hogy meg kell tenni azt, hogyha a kérdezünk. És lehet, hogy valaki most itt azt mondja, hát én mindig felteszem ezt a kérdést. De vajon én szokásból kérdezem ezt csak az Istentől? Hogy most mit tegyek? Vagy érzelemből, felindulásból? Hanem hajlandó is vagyok megtenni, hogyha az Isten azt mondja, hogy ez a feladat, ez a cselekedni való dolog. Esetleg Isten iránti szeretetből kérdezem azt, hogy mit kell cselekedni. Hogy vajon olyanok vagyunk-e, akik kérdezünk, hogy utána hajlandóak is vagyunk-e cselekedni. Jeremiás próféta könyvének a 42. és 43. fejezetében olvasunk egy elég szomorú esetről, akkor a nép megkérdezi azt, hogy most vajon mit tegyünk. Jönnek, attól félnek, hogy tönkreteszik az országot, hogy megtámadják őket és megölik őket, és azért arra gondolnak, hogy akkor menjünk el Egyiptomba, ott majd biztonságban leszünk. És picit ironikusan elképzelném ezt a helyzetet úgy, hogy ezek az emberek most mai nyelven így kofferrel megjelennek Jeremiás proféta előtt, és akkor, na, akkor azt mondja az Isten, hogy menjünk el Egyiptomba. De ők már össze vannak pakolva, és készen állnak arra, hogy menjenek Egyiptomba. És megkérdezik Jeremiást, akkor menjünk? És Jeremiás mit mond? Na, ne menjetek. És mit csinálnak? Még Jeremiást is elviszik. Azt mondják, hogy hát nem erre voltunk kíváncsiak. Nem döbbenet? Hogy vajon nekünk az Isten azt mondja, ezt tegyétek, hogy megteszitek-e? Ezek az emberek megkérdezték. Kaptak választ. Azt mondták, hogy ez nem érdekel. Nem, mi elmegyünk akkor is. Udvariasságból, szokásból, így tanították, megkérdezzük. De nem tették meg azt. És mi lesz ennek a népnek a sorsa, akik elmennek Egyiptomba? Teljesen eltűnnek. Döbbenetes, nem? És aki kérdez, mert látjuk Josafátnál is, hogy azt kérdezzen, aki választ is vár az Úrtól. Keresztelő János elmondja az embereknek, Krisztus is elmondja Pálnak, menj be a városba. Aki kérdez, az fog kapni választ. Választ fogunk kapni. Isten azt mondja, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el üresen. És amit kértél? Sokszor lehet, hogy nem jól kérünk, vagy rosszul kérünk. Nem olyan régen volt egy barátom, és hát én nagyon szeretem a mákos gubát, és mondta, hogy azt csinál. És akkor mondtam neki, hogy hát én is szeretnék enni, hát milyen jó lenne. És képzeljétek el, hogy hozott nekem, én már meglepődtem, hogy hogy hozott. Mi vajon milyenek vagyunk, hogy kérünk az Istentől valamit, és aztán meglepődünk, amikor beállít vele. Hogy vajon komolyan vesszük-e azt, amikor kérünk valamit, hogy az Isten azt meg fogja tenni. És el fog jönni, és választ fog adni. Hogyha kérdezel, akkor jön a válasz. Isten elhozza a választ. Viszont ha megkaptad, akkor vidd haza. És akkor nem mondd azt, hogy köszönöm szépen, mégse kérem. Vagy én is most jó, szeretem a gubát, de köszönöm, nem kérek, meg hát na, most. Hanem akkor fogadd el. Hiszen az Isten azért hozta, hogy az a légy. Élj belőle, használd. Ez elég és bőséges, amit válaszolt, vagy adott neked. És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy amit kapott választ, az neki nem olyan, amilyet szeretett volna. Itt látjuk a Jeremiási szakaszban is, hogy a nép nem ezt a választ várt. Azt várták, hogy Egyiptom biztos megoldás, mi kigondoltuk, ez a biztos megoldás, ennél jobbat az Isten se akarat. És Isten azt mondta nekik, ha itt maradtok, nem mentek sehova, akkor nem lesz semmi bántódásotok. Nekik ott az lett volna a cselekvés, vagy a nem cselekvés, hogy ott maradnak. Hogy nyugton maradnak. És azt mondják, hogy jó, elfogadjuk. Az Isten azt mondta, hogy itt biztonságban leszünk. És lehet, hogy ezzel lett volna más, nem tudom, bajuk lelkileg, hogy akkor nekik menni kell, és ők nem mehettek. És ez a következő, vagy az utolsó előtti gondolat, hogy arra vajon fel vagyunk-e készülve, hogy a esetenként sokba kerülhet az engedelmesség. Ha az Istentől kérdezünk, ő válaszol, meghalljuk, megértjük, és azt nekünk meg kell tenni, ez lehet, hogy annak ára lesz a mi életünkben. És nézzétek meg, a történetünkben ott vannak a vámszedők, a katonák, nekik sokba kerülhetett ez az engedelmesség? Rávágott, hogy igen, de miért? Miért került sokba? Állásvesztés, nem? Lehet, hogy elvesztették a munkájukat, elvesztették a keresetüket, valószínűleg vámszedőként busás pénzet tudtak összeszedni. A katonák esetén még lehet nem vesztették el a munkájukat, de volt az a törvény, hogy a polgárokra rárakhatták az ő terhüket, és a következő városig elvitethették. Most már nekik kellett mondjuk cipelni a saját terhüket. saját katonai felszerelésüket nekik kellett vinni. Nem lehetett odaadni egy embernek, most te viszed helyettem. Hát ez fáradtság lett ezek után, nem? Nekik kellett többet tenniük. És lehet, hogy inkább ez sokkal többe kerül a hívő keresztényeknek az engedelmesként, mint az engedetlenség azoknak, akik nem hívők. Mi lehet, hogy sokkal nagyobb árat fizetünk. De joggal tehetnétek fel a kérdést, de hát akkor miért tegyük? Miért tették a vámszedők? Miért változtattak az életükön? De ez mindenképpen lapozunk fel egy igét, Márk evangéliumának a 10. fejezetét. Márk evangélium a 10. fejezet 29. és 30. versét szeretném olvasni. Márk 10:29-től így hangzik az ige. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvérét, vagy nőtestvérét, vagy anyját, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldeit én érettem, és az evangéliumért, és százannyit ne kapna most, ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Amikor beszélünk a hitről meg a bizalomról, vajon ezt is látjuk-e? Hogy az Isten többet tud nekünk adni. Hogy mi vajon mit hallunk? Hogy irgalmasan, becsületesen és békességre törekvő életet élni? Hogy vajon komolyan megkérdezzük-e az Istentől ezt a kérdést? És lehet, hogy, sőt, egészen biztos az, hogy emberenként és mindannyiunként eltérő lesz az a válasz, amit az Isten fog adni. Lehet, hogy valakinek azt fogja mondani az Isten, hogy térj meg, és higgy az evangéliumban. Mert lehet, hogy neked arra van szükséged. Lehet, hogy valaki abban nem hit, hogy mondjuk Krisztus meghalt érte a kereszten. Hogy az életét adta. Az Isten fia azért, hogy te élhess. Lehet, hogy valakinek erre van szüksége, hogy elhiggye azt. Lehet, hogy valakinek, ti is mindenki mondhat példát, majd ha lesz ilyen példátok, szívesen várom, hogy kinek mi az, amit az Isten arra mondott, hogy vajon mit cselekedjem. Vagy csak higgy az Úr Jézusnak, és üdvözülsz. Vajon ha megkapjuk a válaszunkat, akkor mihez fogunk kezdeni azzal a válaszon? És én azt kívánom nektek, még egy idézetet szeretnék zárás előtt felidézni. A Apostolok története című könyvből, mert itt a két eset közti állapotot szeretném ennyire leszűkíteni, hiszen megnézzük Saul és Pál közötti különbséget. Látszólag nem látunk túl nagy különbséget, pedig a valóságban elég nagy. Így hangzik innen az idézett szöveg. A jelenet, már amikor találkoznak Krisztussal, a damaszkuszi úton, a Saul és az ő kísérői, onnan nézem ezt a szakaszt, a jelenet a legnagyobb zavart idézte elő. Saulus társait félelem fogta el, és majdnem megvakított őket az erősfény, ugye itt Krisztusból áradó erősfény, talán ez is jelképes, hogy a világosság honnan származik. Hallották a szózatot, de senkit sem láttak, és számukra minden titokzatos és érthetetlen volt. Azonban Saulus, aki a földre sújtva feküdt, megértette az elhangzott szavakat, és világosan maga előtt látta Istennek fiát. Azon dicsőfényre vetett egyetlen pillantás örökre befésztette képét a lesújtott zsidó férfiú lelkébe. Szavai borzalmas erővel hasítottak bele a szívébe. A világosság özöne beáradt lelkének sötét kamráiba, és kinyilvánította tudatlanságát és tévelygését. Látta, hogy mialatt azt képzelte, hogy buzgón szolgál Istennek, Krisztus követőinek üldözése által, a valóságban Sátán munkáját végezte. Megdöbbentő ez a szakasz, hogy mennyire talán őt félre is vezették, de amikor viszont felismeri azt, hogy nekem változtatnom kell. És hogy mondjam ezt, hogy ez mindannyiunkra vonatkozik. Ezzel egyikünk se lehet kivétel. Akkor ez a Saul azt mondta, hogy én változtatok. És én azt kívánom nektek, hogy ti is lássátok ezt meg, és legyetek képesek változtatni az Isten kegyelméből és az Isten erejéből. Amen.